Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mihály István vagyok. Nyár van, a vakációk, szabadságok ideje. Ma repülni fogunk, de nem automata üzemmódban. Bár sokan félnek tőle, a repülés mégis a statisztikák szerint a legbiztonságosabb módja az utazásnak. Időnként persze történnek tragikus balesetek, ezek egy része egészen elképesztő, hihetetlen okokból. Másokról pedig sohasem derül ki, hogy miért következtek be. Az automatizálásnak fonák mellékhatásai is vannak, és néha közvetve ezek állnak a tragédiák hátterében. A stúdióban a vendégem, a mai sajtóklubban a téma kutatója, Furdek Tamás mérnök, energetikai szakember, akivel furcsa repülőgép balesetekről és ezek okairól beszélgetünk ma. Tamás, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz István!
Ugye már a múlt héten kiderült, hogy egyetlen hibás biztonsági frissítésnek, néhány ember, vagy esetleg csak egyetlen ember hibájának, hozzá nem értésének, vagy trehányságának milyen globális hatásai lehetnek. Ugye ez kiderült a múlt héten, amikor rengeteg repülőgép járatot töröltek egy hibás biztonsági frissítés miatt. Tehát nagyon kiszolgáltatottak vagyunk.
Ez így van, ezt a vírus támadásoknál már eddig is tudtuk, meg akkor is, hogyha egy óceán alatti kábelt mondjuk elvág valaki szándékosan, vagy véletlenül nagyon nagy zavarok keletkezhetnek ebben a összekapcsolt globalizált világunkban. Itt ebben az esetben ugye az volt a legnagyobb gond, hogy ez a cég, aki ezt az antivírus nevezzük így egyszerűen gyártja, ez hát elég monopol helyzetbe került. Tehát nagyon sokan használták a termékét, és ezért az automatikus frissítéskor ez mindenkire kihatott.
Igen, és ennek nagyon-nagyon sokan megitták a levét. Az én szűkebb ismeretségi körömben is rengetegen posztoltak a Facebookon, jelezték, hogy valahol ott rekedtek. Kis Olivér, a kolozsvári újságíró, közismert világutazó például többször is posztolt, hogy már 27 vagy 29 órája nem aludt, és hasonló történetek.
Hát így van, ugye meg azt is megállapították a hírek, hogy például Kínát gyakorlatilag egyáltalán nem érintette, mert ők meg nem felhasználói ennek a cégnek vagy a termékének, tehát mindennek van két oldala van. Ha használom, akkor előnyös, mert megvéd bizonyos helyzetekben, viszont ha valami baj van, akkor én is benne vagyok a pakliba.
Na akkor térjünk rá a fő témánkra, ugye a légi katasztrófákra, repülőgép balesetekre. Te ebbe a témába nagyon mélyen beleástad magad, és azt is hát rendkívül logikus mérnöki elmével rendszerezted, hogy ezeket a repülőgép baleseteket milyen okok váltják ki, és ezek hány százalékban, melyik mennyire van jelen az okok listáján.
Így van, hát először is azt mondanám el, hogy a repülés az azért annyira biztonságos, hogy te is mondtad, hogy az autós közlekedésnél sokszor a biztonságosabb, mert nagyon túl van biztosítva. Tehát annyira redundáns rendszerek vannak, és annyira több helyettesítő rendszer működik egyszerre, hogy egy hiba a legető legritkább esetben okoz lezuhanást. Tehát általában egy hibáknak egy láncolata következik be, és ha a láncban minden ponton rossz döntést hoznak, vagy mindenhol hibázik, pilóta is, gép is, a műszaki állapotok, időjárás, stb., akkor jutunk el egy tragédiáig. De önmagában egy ok az nagyon ritkán okoz balesetet. Ettől függetlenül ugye rendszerezhetjük, hogy vannak különböző műszaki hibák, amikor gyártási vagy akár tervezési hiba miatt egy alkatrész csődöt mond, vagy törés szakadás következik be, akár tűzeset, bármi. Lehetnek aztán szenzoroknak a hibái, ugye ezek a mai gépek annyira automatizálva vannak, hogy rengeteg védelem van beléjük építve, de ezt a védelmet csak akkor tudják biztosítani, hogyha megfelelő információkat kapnak különböző repülési paraméterekről, amit szenzorok szolgáltatnak, és ha ezek meghibásodnak, és téves értéket közölnek, vagy nem közölnek, akkor tehetetlen az automatika is. Lehetnek akár számítógépes hibák, bár ezek elég ritkák, és nagyon gyakori az, hogy a Földön történik valami, konkrétan karbantartáskor. Ugye ezek a gépek nekünk úgy tűnnek, hogy egész nap az égen vannak, és naponta 5-6-7 utat lebonyolítanak, soha nem pihennek, és mindig tökéletes állapotban vannak. De hát ez nem így van, nagyon rendszeres karbantartás folyik rajtuk, és bizony gyakori az a hiba, hogy bármennyire naplózva van, meg igényes, pontos munkát próbálnak a karbantartott cégek végezni, valamilyen emberi hiba miatt rosszul szerelnek be egy alkatrészt, nem jó alkatrészt szerelnek be, tehát valamilyen mulasztás miatt egy hiba kerül a gépbe, ami aztán vagy akár az első úton megnyilvánul, de van olyan, hogy évek múlva jut el arra a szintre, hogy valamilyen galibát okoz.
A statisztikák szerint a baleseteknek több mint fele emberi hiba miatt következik be, ebből egyenesen következik az is, hogy valamivel kevesebb, mint a fele, az műszaki okokból, vagy extrém időjárási körülmények
miatt. Hát mondjuk miatt. Úgy, hogy külső körülmények, abban elsősorban időjárás szokott benne lenni, vihar, szél, köd, vulkánkitörés, légzsák, turbulencia, meg mindenféle váratlan esemény, de akár madárra is, ami ugye köztudomásilag, főleg repülőterek környékén felszálláskor nagyon, nagyon veszélyes. Ez is lehet egy ok, de lehet ok a földi irányítása, az irányító tornyoknak, a repülés irányítóknak a különböző tévedései, amikor hát úgymond egymásra engednek két gépet, vagy rosszul irányítanak két gépet, és emiatt ütköznek össze konkrétan.
Ami pedig az emberi hibákat, a pilóta hibákat illeti, hát ezek nem mindig szándéktalan mulasztások, olyan is előfordult, hogy hát a pilóta szándékosan neki ütközött egy hegynek, vagy lezuhant a gép.
Ilyen sajnos nem egyedi esetek vannak. Van olyan, ahol csak gyanítják, hogy szándékosság volt, mert egyébként minden paraméter stimmel, tehát érthetetlen, hogy miért zuhant le, de van olyan, ahol konkrétan kiderült, hogy az egyik pilóta az öngyilkos szándékkal zuhantatta le a gépet. És van megoldatlan eset is, ha lesz időnk, akkor eljutunk oda, ahol hát 99,9% biztosra veszik, hogy szándékos lezuhanás történt, de mivel nem találják a fekete dobozokat, ezért hát csak sötétbe tapogatózunk.
Na hát akkor próbáljunk egy kis fényt, világosságot hozni, már amennyire lehet. Említettem a bevezetőben, hogy hát az automatizálásnak is lehetnek fonák mellékhatásai. Arra kérlek, hogy ezt most egészen konkrét példával világítsuk meg, hogy mit is jelent az, hogy...
Hát ezt látni fogjuk, hogy szinte mindegyik balesetben ennek van valamilyen szerepe, de mielőtt rátérnénk egy konkrét példára, hadd osztályozzam egy picit ugye a saját meglátásom szerint a baleseteket, mégpedig három kategóriába. Az egyik a mondjuk úgy, hogy fatális baleset, amikor valami olyan, hát többnyire műszaki hiba történik, amit nem lehet helyrehozni, tehát nincs az a pilóta, vagy nincs az az automatika, ami helyre tudná hozni, és ha ez megtörténik, akkor annak a gépnek annyi. De a balesetek nagy többsége az valamilyen esemény történik, valamilyen hiba történik, de helyrehozható lenne, csak nem mindig sikerül. Itt vannak a pilóta hibák általában, és ebből van a legtöbb. És van olyan, amit mondjuk stupid balesetnek neveznék, amikor a gép teljesen rendben van műszakilag, és mégis sikerül beleállítani a földbe. Egy ilyen példával fogunk kezdeni, ami a maga módján azért nagyon ritka és teljesen hihetetlen. Egy Aeroflot gépről van szó, ami Moszkvából szállt fel 1994-ben Hongkong úti céllal, 69 utassal a fedélzetén. Feljutott utazási magasságban, éjjel volt, egy éjjeli út, és látszólag minden rendben zajlott, egészen addig, amíg a másodpilót, egy bizonyos Kudrinszky, akinek a fedélzeten utazott a két gyereke, egy 13 éves lány és egy 15 éves fiú, valamilyen atyai büszkeségtől vezérelve be nem hívta a két gyereket a pilóta fülkébe, hogy elbüszkélkedjen vele, hogy hát hogy néz ki az ő munkahelye. Ez volt az első hiba. Nincs mit keressen idegen a pilóta fülkébe. A második hiba az volt, hogy hagyta, hogy leüljenek mind a ketten a két vezető ülésbe. Sőt, azt is megengedte nekik, hogy a botkormányt azt forgassák, mozgassák előre-hátra, abban a hiszemben, hogy hát úgyis robotpilóta viszi a gépet, tehát ezeknek a kormánymozdulatoknak nem lesz semmi hatása. De sajnos nem így történt. Ugye a dologhoz hozzátartozik az, hogy ez két nagyon tapasztalt pilóta volt 9-10 ezer órás repülési múlttal, de nem Airbuson repültek, hanem szovjet gépeken, és ez egy A310-es Airbus gép volt, amin pár száz órát repültek. És azt kell mondjam, hogy nem tanulták meg eléggé a géptípust, nem terítették ki minden csinyát, binyát, és emiatt nem tudták azt, hogyha bizonyos ideig, mondjuk 30 másodpercig a botkormányt egy irányba forgatják, akkor a robotpilóta azt mondja, hogy hát itt akar valamit az emberi vezető, és akkor én átadom neki ezt a funkciót. Megtartok más funkciókat, de az irányítást akkor átadom neki, mert láthatólag akar valamit. Ezt ők egyáltalán nem tudták. Erről megjelent egy kijelzőn egy üzenet, de nem kísérte hanghatás. Ez megint egy olyan dolog, hogy szovjet típusú gép, nyugati típusú gép eléggé különbözik. A szovjet gépeken hozzá voltak szokva a pilóták, hogy ezt egy hangjelzés is kíséri, ami nem rossz, mert felhívja a figyelmet, hogy üzenek valamit, nézzél oda. Itt az üzenet megjelent, ők el voltak foglalva a családi, hogy mondjam, eseményekkel, és a gép az elkezdett fordulni, és elkezdett zuhanni. És semmit nem értettek belőle. Néztek ki a fejükből, várták, hogy majd a robotpilóta nem, a műszerek össze-vissza jeleztek, és annyira a zuhanásba ment a gép, hogy egyszerűen nem tudtak helyet cserélni a két gyerekkel. Tehát olyan gravitációs erők voltak, hogy nem tudtak leülni a pilóta ülésbe. Aztán ez nagy sokára sikerült, amikor a robotpilóta, ami végül valamennyire stabilizálta a gépet, és a zuhanásból felvitte emelkedőbe, akkor volt egy ilyen gravitációs csend, helyet cseréltek a gyerekekkel, de a gép az megint zuhanni kezdett, dugóhúzóba került, ez ugye egy ilyen spirál alakú, tengelye körül is forog, és közben zuhan. Még abból is kivették a gépet a pilóták, tehát azt lehet mondani, hogy jól felkészült szakemberek voltak, csak eközben a néhány percig tartó sorozatos zuhanunk, emelkedünk, túlkompenzáljuk, pánikba esünk folyamatba, annyi magasságot vesztett a gép, hogy mire úrrá lettek a helyzeten és stabilizálták, addigra már földközeli helyzetbe kerültek, és neki mentek egy domnak, és lezuhantak.
És mindenki szörnyet halt.
Mindenki szörnyet halt, igen, és akkor persze megtalálták a fekete dobozokat, rekonstruálták, hogy mi történt, és hát megállapították, hogy egyértelműen pilót, hát már az, hogy beengedte és leültette a gyerekeket, de ezen túlmenően is a manőverezési hibák vezettek oda, hogy a gépet nem tudták stabilizálni, és lezuhantak.
Vannak más példák is arra, hogy milyen mellékhatásai negatív hatásai vannak az automatizálásnak, hogy még a legjobb pilóták is, ugye, mivel nem gyakorolják a tudásukat, hát az izmok, hogyha nem használják őket, elsatnyulnak, és amikor éles helyzetbe kerülnek, akkor nem biztos, hogy jól reagálnak. Annyira elkényelmesednek, hogy hát mindent elvégez az automatika.
Igen, ez egy általános megfigyelés, és hát megint ugye ott vagyunk az éremnek a két oldalán, hogy az automatizálásnak nagyon sok előnye van, és nagy biztonságot ad, és számtalan pozitívuma van. Viszont tény az, hogy annyi a robotpilóták és a különböző védelmi automatikák annyira komplexek lettek, hogy a pilótának gyakorlatilag egy pár órás repülés alatt szinte semmi dolga nincs. Én fogadok akárkivel, hogy ha mi ketten elmennénk egy 2-3 hónapos rövid tanfolyamra, annyi tudást felszednénk, hogy egy sima, eseménytelen, mit tudom én, Kolozsvár, München járatot el tudnánk vinni. Mert a felszálláson kívül, amikor ugye van egy procedúra, és a gépet az utazó magasságba viszik a pilóták, meg a leszállás utolsó 100-200 méterét leszámítva, amikor már a rádionavigáció azt mondja, hogy jó, akkor tedd le a kifutópályára a gépet. Az égvilágon semmi dolguk nincs. Tehát az irány tartja a gép, a sebességet tartja, a magasságot tartja, korrigál, mindent megcsinál. Hát volt olyan példa, amikor Kanadába az egyik járat Torontóba le kellett volna szálljon, és a torony szólt neki, hogy már 200 kilométerrel a Torontó után van, hát mi történik? És akkor a pilóták ott hebegtek, havogtak, magyarázkodtak, aztán kiderült, hogy counter-strike-oztak, mert annyira unták a több órás utat, hogy neki fogtak játszani, és belemelegedtek, és egyszerűen túlmentek a célon. Tehát egy eseménytelen úton semmi dolga nincs a pilótának, és nyilván, hogy amit nem gyakorol az ember, azt elfelejti, vagy kijön a gyakorlatból legalábbis. Ezen a légitársaságok próbálnak rendszeres képzésekkel, fejtágítókkal, szimulátoros vészhelyzet gyakorlásokkal segíteni, de hát egy dolog az, amikor egy néhányszor átélek egy helyzetet egy pár óra alatt, és aztán hónapokig, vagy akár jó esetben egy-két évig nem, mint mikor naponta használom.
Igen, tehát az automatizálás azt is magával hozza, hogy elszokunk attól, hogy gondolkodni kell, és cselekedni kell, azt a bizonyos know-how tudástípust gyakorlatba ültetni. Erre tudnál-e még mondani példát, konkrét példát, amikor ilyesmi okozott súlyos?
Mondok másik példát, ez 5 évvel később, 2009-ben történt ez a baleset, nagyon nagy port vert fel. Tudnélik, itt is egy gyakorlatilag repülőképes, működőképes gép zuhant le, megint csak pilóta hibából. Ez egy Rio de Janeiro-Párizs járat volt, ugyancsak éjszaka, este 10 után szálltak fel, hogy majd másnap délelőtt érnek Párizsba. Egy Airbus A330-as, most már sokkal modernebb gépen utaztak, és az út körülbelül egyharmadánál egyszerűen beleállt az óceánba, és 2 évig nem értették, hogy miért. Azért 2 évig, mert 2 évig keresték a fekete dobozokat. Ugye ott 4000 méter mély az Atlanti óceán, és habár nagyjából tudták műholdas jelekből, hogy körülbelül hol történt a baleset, egy nagyon nagy zónát kellett átfésülni, és 2 év után némi szerencsével megtalálták a gép roncsait a tengerfenéken, és akkor ott rábukkantak a fekete dobozokra is. És akkor 2 év után kiderült, hogy egy kis műszaki hiba indította el a láncreakciót, mégpedig az, hogy viharba kerültek, sőt jégesőbe, ami azon az egyenlítő környéki zónában hát nem egy ritkaság, és nem egy leküzdhetetlen akadály, hiszen ugyanazon az éjszakán még 9 vagy 10 gép simán átrepült azon a zónán, tehát önmagában az időjárás az nem volt egy kiváltó ok. De az jégeső miatt az egyik pitó szondának nevezett szenzor az eljegesedett, és össze-vissza értékeket kezdett mutatni. Ez a pitó szonda a gépnek a sebességét méri, és adja tovább a robotpilótának meg a kijelzőnek. és ez teljesen valótlan értékeket kezdett mutatni, tehát 800 kilométer helyett 200 kilométer alatti értékeket, amivel nem is lehet repülni, tehát egy teljesen abszurd érték. És a robotpilóta, hát ahogy mondtuk, ha megfelelő paramétereket, állapotjelzéseket kap, akkor simán elviszi a gépet a célállomásra. Mikor látta, hogy ilyen sebességértékeket mutat neki a szenzor, akkor azt mondta, hogy hát de fiúk, én nem tudom, hogy mit csináljak, tehát tanástalan vagyok. És kijelezte a műszerfalon, hogy vegyétek át az irányítást, mert én tanástalan vagyok. A hajtóművek kontrollja is kikapcsolt, és az egész kormányzás kikapcsolt. A pilóták ezt észlelték, nem úgy, mint az Aeroflot gép esetében, csak éppen nem értették, hogy mi történik. Ugye sötét éjszakában az óceán fölött mentek, nézték a műszereket, valótlan értékek, elkezdtek nem bízni a műszerekbe, gondolták, hogy valami meghibásodás van. Közben a pitószonda 30 másodperc múlva helyre jött és jó értékeket mutatott, de valószínűleg már akkor se hittek neki, mikor helyes értéket mutat. Az egyik másodpilóta az nem tudni, hogy miért, ez ugye a fekete dobozból a szándékok nem derülnek ki. Elkezdte maga fele húzni a botkormányt, pontosabban egy joystick van az Airbusokon most már újabban, és megemelte a gép órát, hogy emelkedjen, de hát fenn voltak 10.000, 11.000 méteren.
Ez elleni
hiba. Nem voltak zuhanásban, nem. Hogyha sebességet akarta volna növelni, mert úgy gondolt, hogy az valós, az a kis sebesség, akkor is lefele kellett volna nyomja. Tehát teljesen szükségtelen volt és hiba volt. De tény az, hogy abban a, hát hogy mondjam, elveszett helyzetben ő ezt a hibát elkövette, és a gép az elkezdett lassulni. Ahogy ugye emelkedik és lassul, elveszti a felhajtóerőt, és ha nem avatkoznak közben, akkor egyszerűen elkezd zuhanni. És ez el is kezdett zuhanni. Annyit észrevett ez a Bonin nevű másodpilóta, hogy nem ura a helyzetnek, és szólt a kollégájának, hogy vegye át az irányítást. Ugye azt kell még tudni, hogy egy ilyen 10 órás úton most már nem két pilóta van egy gépen, hanem három, hogy felváltva tudjanak pihenni pár órát. A kapitány az pont pihenem volt. A másik másodpilóta átvette úgymond az irányítást, ő se értette, hogy mi történik, illetve látta, hogy az állásszögük, a meredekségük az nem jó, megpróbálta lenyomni a gépórát. Csak az a gond, hogy ezeken az Airbusokon bár két ilyen szabályosan joystick van, ezek elektromos parancsokat adnak, tehát a régi mechanikus botkormányok, abból is kettő volt, de szinkronizálva voltak, össze voltak kötve, nem lehetett az egyiket előre nyomni, a másikat hátra húzni, mert az ember érezte, hogy ott a másik pilóta más csinál. Ezeknél a joystickeknél ez se vizuálisan, sem erőhatásban nem nyilvánul meg. Ő lefele próbálta nyomni a gép órát, de a másik még mindig húzta felfele valami lezuhanástól való kétségbeesésében. És erre megint csak a számítógép azt mondta, hogy hát ez két ellentétes parancs, én nem tudom, hogy mit csinálja. Kiírta egy dual input, és várta, hogy eldöntsék a pilóták, hogy mi legyen. A gép közben megzuhant. És hát mikor már ez 3,5 perc alatt lezajlott ez a lezuhanás, mikor 2,5 perc eltelt, akkor felköltötték a kapitányt, az álmos szemekkel kijött, annyit mondtak neki, hogy nem értjük, hogy mi történik, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Tehát semmi hasznos információt nem adtak neki. A kapitány ennek ellenére ránézett a műszerekre, és látta, hogy nem emelkedni kell, hanem ereszkedni. Rá kiáltotta a pilótákra, nyomják le a gép órát, és ezt meg is tették, de akkor már olyan közel voltak a tengerhez, hogy nem volt már idő ezt korrigálni, és 200 kilométerre sebességgel belezuhantak.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Furdek Tamás mérnökkel légi katasztrófákról, repülőgép balesetekről és ezek leggyakoribb okairól beszélgettünk a műsor első részében, és hát két konkrét példával is megvilágítottuk, például azt, hogy hát az automatizálásnak, robotizálásnak milyen fura, ellenmondásos mellékhatásai vannak, hogy mivel már alig-alig kell manuálisan vezetni ezeket a gépeket, hát a legjobb pilóták is kijönnek a gyakorlatból. Na de azt azért nem árt tisztázni, hogy mindaz, amit itt az első részben elmondtunk, illetve hát te elmondtál, Tamás, ez nem azt jelenti, hogy ha visszatérnénk a klasszikus keretek közé, a manuális irányításhoz, vezetéshez, akkor kevesebb baleset lenne.
Természetesen erről szó nincs, tehát az automatizálás ez nagy mértékben elősegíti és megelőzi a baleseteket. A lényeg az, hogy pontosan kell tudni, és a pilótáknak is érteniük kell, hogy mi az, amire számíthatnak ezektől a rendszerektől, és mi az, amire nem. Tehát mi az, mikor van az, mikor kikapcsol, és nem számíthatok rá. Hát itt az Air France gép esetében is tulajdonképpen ez a meredek állásszög, amiben zuhantak, ezt úgy hívják, hogy átesés. Tehát mikor nincs elég felhajtóerő, túl kicsi a sebesség. Ez egy nagyon súlyos helyzet a gépnek, amit egy automatika megakadályoz, és ezt annyira utasszállító gép ritkán is kerül ilyen helyzetbe, de a pilóták tudják, hogy erre van egy biztosíték, hogy ilyen helyzetben nem kerülhet a gép, mert a számítógép ezt meg fogja előzni. És azt ők nem vették figyelembe, hogy akkor, amikor ez a sebességmérő szenzor elromlott, akkor ez is kikapcsolódott. Ők abban a hiszemben voltak, hogy ó, hát átesés, meg zuhanás, hát azt ne, a gép azt levegőbe tartja az automatika. És nem vették figyelembe, hogy nem. Tehát nagyon pontosan kell tudni azt, hogy mikor működik, mikor nem működik, és mire számíthatunk tőle, és akkor valóban segít.
Amire, mint számomra legalábbis furcsaságra a beszélgetés első részében felfigyeltem, azt mondtad, hogy hát egyes repülőgép típusokat már nem a botkormánnyal, hanem joystickkel irányítanak. Tehát ez ugyanolyan joystick, mint amilyen egyes számítógépes játékokhoz.
Szinte ugyanolyan, nem jön, hogy elhiggyük, de szinte ugyanolyan, és ennek ezt úgy hívják, hogy fly-by-wire, vagyis repülj drótokkal, rövidítéssel illetik. Ez azt jelenti, hogy már nem mechanikusan rudakkal, sodronyokkal, áttételekkel mechanikusan mozgatják a pilóták az egyes kormányelemeket, hanem egyszerűen mondva szervó lett a vezérlés, tehát csak elektromos jeleket adok a joystickkel, és kis motorocskák ezt végrehajtják a parancsokat. Ennek számtalan előnye van, mert biztonságosabb, nem romlik el annyira, könnyű megduplázni, könnyű összekapcsolni az automatikákkal, súlycsökkenést okoz, tehát hosszan lehetne sorolni, hogy mennyi előnye van, de vannak hátrányai is. Például az, hogy vizuálisan abból, hogy a joystick milyen pozícióban van, nem látom, hogy most a repülő hogy kéne menjen. Tehát azt kell tudni az előzményét, hogy hátra volt húzva, vagy előre volt nyomva, vagy jobbra, vagy balra. A két pilóta nem látja, hogy a másik mit csinál, ellentétes parancsot lehet adni. Ez, én azt mondanám, hogy egy tervezési hiányosság, mert ilyet hát nem engedi meg a gép, mert kiírta egy dual input, csak nem is csinál semmit, tehát hogy ezt valahogy jobban le kéne szabályozni, ne lehessen ellentétes parancsokat kiadni. Úgyhogy hát mindennek, ennek is két oldala van, van egy csomó előnye, de vannak megoldatlan kérdések, amik egy ilyen vészhelyzetben bizony elő tudnak jönni.
És vannak olyan esetek, amikor ugye a gyártó cégek spórolni igyekeznek olyan tekintetben, ott, ahol ezt nem lenne szabad megtenni, tehát a profitéség is nagyon súlyos, halálos balesetekhez vezethet.
Igen, hát ezt biztos a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy ezelőtt pár évvel nagy felzúdulást keltett az a két, hát mondjuk úgy, hogy egymás utáni baleset egy pár hónap különbséggel következett be, amikor ugyanaz a géptípus egy Boeing 737 Max zuhant le teljesen érthetetlen körülmények között, és amiről utólag kiderült, hogy hát tulajdonképpen a Boeing ludas benne. Ugye A két esetről annyit kell tudni, az egyik Jakartában volt 2018-ban, felszállás után 1600 méterig felemelkedett a gép, és akkor hirtelen elkezdett meredeken ereszkedni, zuhanni, és 13 perccel a felszállás után bezuhant a tengerbe. A másik pedig 2019 tavaszán, tehát rá egy fél évre etióp légitársaság Addis Abebából Nairobiba tartó gépe 6 perccel a felszállás után ugyanígy teljesen érthetetlen módon egyszer csak az órát a föld fele fordította, és belefúrodott a földbe. Mint ugye a fekete dobozos vizsgálatok kiderítették, egy hát műszaki hiba volt a ludas. Pontosabban egy MKS nevű ilyen automatika, aminek az volt a dolga, hogy a gépnek ezt a dölésszögét, amiről már beszéltünk az előbbi esetben is figyelje, és hogyha túl meredek ez a dölésszög, akkor pont az átesést megelőzendő, nyomja le a géporát. Itt ugye az volt a baj mind a két esetben, hogy ezt a dölésszöget egy szenzor méri, amely szenzor az egyik esetben áramlott, a másikba egy ilyen karbantartásnál rosszul kalibrált szenzort tettek bele, és nem azt az értéket mutatta, ami a valóságban volt. Az MKS úgy látta, hogy a gép az meredeken felfelé emelkedik, ami ugye veszélyes, miközben normál szögben volt, lenyomta a gép órát, és egyszerűen a föld befúrta a gépeket. A pilótáknak lett volna mit csinálni, mert kikapcsolhatták volna ezt az MKS rendszert, de jóformán nem is tudtak róla, hogy van, és mivel nagyon új volt ez pár hónapos régiségű, teljesen frissen átadott gépek voltak, nem ismerték eléggé, nem tudták, hogy mit csináljanak. Ugye pillanatok alatt kell dönteni, és nem találták meg a megoldást. Az eset akkor a felháborodást keltett, hogy a légügyi hatóságok a földre parancsolták az összes már repülő 737 maxot, 19 hónapig nem szállt fel egy sem, mert ugye kiderült, hogy ez egy tervezési mulasztás volt. A 737-es az egy nagyon bevált igáslónak is nevezett repülőgép típus, viszont a növekvő forgalom, a növekvő igények hatására Boeing azt mondta, hogy hát ezt meg kéne nagyobbítani, több utas tudjanak szállítani, de ahogy mondtad, anyagi megfontolásból, spórolásból nem azt az utat választották, hogy egy teljesen új típus tervezzenek, ami évekbe telik milliárdokba és nagyon hosszú folyamat, hanem azt mondták, hogy hát itt van ez a jól bevált típus, egy kicsit meghosszabbítjuk, teszünk rá két erősebb motort, és fog az repülni. És repült is, csak a nagyobb motorok nem úgy álltak a szárnyon, ahogy kellett volna, és a repülés bizonyos fázisaiba, főleg felszálláskor instabil lett a gép, konkrétan hajlamos lett arra, hogy meredeken felemelje az órát. És még akkor se kapta kézbe, hogy te állj meg, hát egy instabil géppel azért mégse lehet repülni. Azt mondták, hogy nem baj, megcsináljuk okosba, csinálunk egy automatikát, ami majd ezt figyeli, és hogyha beáll ez a meredek emelkedés, akkor majd az lenyomja az órát. Ez volt az MKS. Amit annyira, hogy mondjam, titokba csináltak, vagy annyira, hát nyilvánvaló volt, hogy nem egy jó megoldás, hogy szinte a vásárlóknak nem is szóltak arról, hogy ez ott van, hogy milyen veszélyeket rejt magába, hogy kell kikapcsolni. Azt mondták, hogy ez majd csinálja a dolgát, és minden jó lesz. És előfordult bizzebb a két esetben, hogy hibás adatot kapott, nem jól csinálta a dolgát, pilóták nem tudták kikapcsolni. Aztán még arra is fény derült, hogy bár úgy, ahogy mondtam, a legtöbb rendszerből, életfontosságú rendszerből kettő van minden gépen azért, hogy ha meghibásodás van, akkor mégis menjen tovább az élet. Két ilyen szenzor volt, ami a dölésszöget mérte, de az MKS csak az egyikhez volt hozzákapcsolva. Hogy miért, meg nem tudnám mondani, és pont az romlott el mind a két esetben, és oda vezetett, hogy lezuhant mind a két gép.
Hát akkor most mi nem lezuhanunk, hanem felszállunk, vagy elszállunk, Tamás, mert a műsoridőnk az tényleg elszállt, de azt javasolom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést valamikor szeptemberben, esetleg szeptember elején, mert rengeteg érdekes eset kimaradt ebből a mai műsorból. Például rejtélyes, megoldatlan esetekről nem tudtunk.
Sok érdekes eset van, úgyhogy még nagyon szívesen folytathatjuk.
Máskor. Köszönöm szépen Furdek Tamás mérnöknek, energetikai szakembernek, hogy eljött a sajtóklubba. Én Mihály István vagyok, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!